ami segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit az új esztendő, immár második vasárnapján. Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük kezdénekül testvérek a 166-os éneket. A 166. énekünk így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelemkérés végette, szent helyre feljöttünk. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, amit ez írva található a Máté evangéliumának a 6. részében. A Máté evangélium a 6. részének az 5. versétől kezdődően olvasom Isten igéjét. Amikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegeletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van. És a te atyád, aki titkon van, megfizet neked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt, hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvérek Isten dicsőségére a 452-es ének mindkét versét. A 452-es énekünk így kezdődik: Mennyben lakó én Istenem, vedd füledbe dicséretem.
Dicséretem.
Imádkozzunk! Mennyben lakó, teremtő és megváltó Istenünk, háladással köszönjük neked, hogy már Ézsaiás próféta által megígérted, hogy nem csak a magasságban, az elérhetetlen távolságban lakozó Isten vagy, hanem olyan atyánk is egyben, aki a megtört szívű, bukott emberrel is együtt tudsz lenni. Köszönjük, hogy ezt Jézus Krisztus testé lételében valósítottad meg. Amikor eljöttél, hogy lehajolj a bűn által tönkretett életű emberhez. Aki eljöttél, hogy együttérzői szereteteddel megérintsd a gyógyulásra vágyót. Aki rászóltál a gonosz lélektől gyötörtre, hogy távozzon belőle az idegen lélek. És megnyugodva te lábaidnál, a menny békességére lejjen nálad. Köszönjük, hogy így jöhetünk mi is hozzád újra és újra, megváltó Urunk. Mert látod, a mi békességünk is mennyire törékeny. Látod, milyen nehezen tud megvalósulni a mi életünkben a te uralmat. Ezért könyörgünk újra és újra az általad tanított imádság szavaival. Legyen meg a te akaratod itt a földön úgy, ahogyan a mennyben, és jöjjön el a te országod. Azaz, legyen egyre láthatóbbá a te uralmad, elsősorban a mi egyéni életünkben, családi közösségünkben. Legyen látható a te uralmad, a te jelenléted ebben a szétzilált világban, ahol olyan kevés a békesség. Istenünk, az új esztendő elején nincs nagyobb kérésünk annál, mint amit te adsz a mi szívünkbe, a mi ajkunkra. Hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Könyörgünk, Istenünk, adj nekünk alázatot, felismerni, bevallani előtted azt, hogy ennél nagyobb szükség nincs. De ha ezt a szükségünket te kielégíted, akkor lesz mindennapi kenyerünk is, akkor lesz bűneinkre bocsánat is, és akkor lesz erő ellene állni a kísértőnek is, megszabadulni a gonosztól is. És akkor tudjuk fölszabadult szívvel dicsérni a te nevedet, és hálát adni a te hatalmadért, amit ki akarsz terjeszteni egyre látható formában mindnyájunk életére. Köszönjük, Istenünk, hogy újra találkozhatunk veled, és ismét hallhatjuk a te szódat, az újjáteremtő, békességre segítő, megnyugtató, félelmeket elűző, kísértést legyőző isteni szót. Köszönjük, hogy Jézusért könyörülsz rajtunk, és meghallgatod a mi alázatos könyörgésünket. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250-es énekünk első két versét. A 250-es énekünk így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Thank you. Hallgassuk meg, drága testvérek, Isten üzenetét a Máté evangéliumának 6. részéből, a 9. és 10. versekből. Felolvasom az igét Máté evangélium a 6. részéből, a 9. és 10. versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Eddig tart az alapja. Drága testvéreim, így esztendő kezdetén fölmerül bennünk a kérdés, hogy mit is kérjünk mi, ami Istenünktől erre az új évre. Hogyha egy ilyen listát kellene megfogalmaznunk és benyújtanunk, úgymond, a mi mennyei gazdánknak, bizonyára elcsodálkoznánk azon, hogy ahány ember annyiféle kérést fogalmazna meg Isten felé. Lám Jézus mire tanít minket első renden most, új esztendő elején, hogy valami olyan kéréseket fogalmazzunk meg, amelyek nem egészen mindennapiak, amelyekkel nem foglalkozik még sok keresztény ember sem. Annak ellenére, hogy a keresztény ember általában elmondja gyakran ezt az imát, még akkor is, ha már tud saját szavaival fogalmazva imádkozni Istenhez. Tény az, hogy a Jézustól tanult ima az, ami leggyakrabban hangzik el ezen a földön. Még azok részéről is, akik úgy kevésbé foglalkoznak Istennel, akik talán nem is nagyon erősen hisznek az ő létezésében, vagy ha hisznek is benne, de nem sok közük van igazán hozzá. Bizonyára már hallottátok azt a háborús időkből származó történetet, miközben a harctéren egy katona súlyosan megsebesülve haldoklik, odahívja a bajtársát, és azt kérdezi, hogy mit segíthetnék, látva, hogy már utolsókat járja a haldokló társ, az csak annyit kér, hogy mondj értem egy imát, mert nem sokára meghalok. A bajtárs kétségbe esve kapkodik a gondolataiban, hogy hát ő nem tud imádkozni, ezt meg is mondja a bajtársnak, de legalább a mi atyánkot mondd el itt, miközben én meghalok. És kiderül, hogy a bajtárs még azt sem tudja. Odahívatja az előjáróját, a századost, kiderül, azt sem tudja mi atyánkot. Holott a harctéren, a durasághoz, a vérhez, a sokféle gonoszsághoz is, megpróbáltatáshoz hozzászokott nyers katonák káromkodni nagyon cifrán tudnak, de kiderül, hogy imádkozni nem. Meghal ez a katona úgy, hogy még egy rövid mi atyánk sem hangzott el fölötte. És ekkor ez a háború veszedelmét túlélő másik katona elhatározta, hogy mikor hazamegy, ha vége lesz a háborúnak, első útja egy templomba vezet, hogy megtanuljon imádkozni. Mert miféle ember az, aki nem tud imádkozni? Miféle teremtmény az, aki nem tudja megszólítani az ő teremtő Istenét? Miféle gyermek az, aki nem tudja megszólítani az ő atyát, vagy az ő édesanyját? Ha nem tudja megszólítani, azt jelenti, hogy baj van vele, hogy néma, vagy netán nem hall, vagy talán mind a két baj együtt érte őt. A hallás és a beszéd képessége hiányzik nála. Hány ilyen lelki értelemben siket néma ember van ezen a földön? Még a tanítványok is ilyenek voltak, mikor Jézus közelébe kerültek. És ezért Mondja Jézus, hogy ti így imádkozzatok. Tanítja őket imádkozni. Ugyanis kinyilvánították ez iránti óhajukat. Tanítványok felismerték Jézus közelében, hogy egyik legfontosabb kérés ez. Taníts minket imádkozni. Taníts minket imádkozni. Igen, vajon ez lenne a legfontosabb kérésünk nekünk is így új év elején? És ha igen, akkor mit is kérnénk mi első helyen Istentől? Megfigyelhető, most egy kicsit úgy összességében az egész úri imádságra vonatkozóan megfigyelhető az, hogy 6 kérésből áll az egész. Az első 3 kérésben Jézus úgy tanítja az ő tanítványait, követőit, tehát minket is, hogy hogyan is szólítsuk meg Istent. És az első 3 kérés a ti, a te kategóriába tartozik. Amikor az ember szinte különös módon Jézus ösztönzésére letegezi Istent, a leghatalmasabb fennséget ezen a világon, ennyire bizalmas kapcsolatra serkent minket Jézus Istennel. Figyeljük meg! Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Azaz az első 3 kérés középpontjában nem a kérő ember van, hanem maga Isten. És miután Isten neve megszenteltetik, miután Isten országára vonatkozó, Isten hatalmára, uralmára vonatkozó kérésünk elhangzik, és miután az ő akaratának a beteljesedésére vonatkozó kérés is megfogalmazódik, csak utána jön 4. helyen a reánk vonatkozó kérés. És akkor már az úri imádság másik 3 kérésében nekünk is helyünk van. És ott jön az, ugye, hogy a mindennapi kenyerünket add meg, vétkeinket bocsásd meg, és szabadíts meg minket a gonosztól. Azaz, első helyen Istenre vonatkozó kérések vannak, második helyen a magunkra vonatkozó kérések. Mi most tulajdonképpen a mi atyánk második és 3. kérésével szeretnénk foglalkozni. Amelyik így hangzik, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ezeket a kéréseket nagyon fontossá akarja tenni számunkra a mi Urunk. Nyilván első renden tisztázni akarja, hogy ki az, akit mi megszólítunk, egyáltalán ki az, akivel mi kapcsolatba szeretnénk lépni. És Jézus általános nagy meglepetésre az akkori zsidó kegyes világ csodálkozására azt mondja, így szólítsátok meg Istent, ezt az Ószövetségben olyan sokszor félreismert, olyan félelmetesnek feltüntetett, olyan bosszúállónak bemutatott, olyan vérszomjasnak föltüntetett despotát, így szólítsátok meg. Mi atyánk. Mi atyánk. És itt Jézus lehámoz az ószövetségi hitvilág Isten képéről sok olyasmit, aminek nincs ott a helye. És Jézus ezzel a megszólítással, amit tanítgat a mindenkori tanítványainak, azt akarja, hogy helyes Isten ismeretre jussunk. Hogy Isten nem az a teremtő, akire Madács Imre nagy költünk úgy gondolt, hogy megalkotta a gépet, ami forog, és aztán az alkotó visszavonulva pihen, és nem törődik az ő alkotásának, a teremtett világnak a sorsába. De igenis törődik. Nagyon is törődik. És erre nézve már az Ószövetségben is nagyon sok példát láthatunk. Mert ahogy megtörténik az első bűneset, ahogy elkezd az első ember már bujdosni, ahogy elkezdi a lelkiismeret fordalni, ahogyan elkezd mezítelenségének felismerésében dideregni, és ez nem csak a külső didergésre vonatkozik, hanem elsősorban a léleknek a didergésére. Az elmagányosodásnak az egyik megnyilvánulására. Most ebben a pillanatban Isten elindul az előle bujdosó, lelkiismeret fordulástó gyötört és didergő ember után, és megkeresi őt, és rákérdez. Ádám, hol vagy? Mit tettél? És Kain után ugyanígy utána indul az Isten, és megkérdezi, hogy mit cselekedtél, mert a te atyád fiának, testvérednek vére kiállt hozzám a földre. És nézzük csak meg Izrael népének a történetében, hányszor belebotlunk az ilyen mozzanatokba, amikor elfordul, mikor bálványimádó lesz, amikor megmakacsolja magát, amikor áthágja Isten parancsait ez a nép. Isten mindegyre utána megy. Ezért rendel proféták. És ezek a proféták beleharsogják a megsüketült lelkületű nép szívébe az Isten szavát. Az Isten kereső üzenetét. Hogy rendbe tegye azt a megtört kapcsolatot Isten. Mert másként nem tud létezni az ő népe. A mai népe sem, mi sem. És ezért van szükségünk arra, hogy mi felismerjük, hogy van a világnak egy ura és gazdája, akit úgy lehet megszólítani, hogy mi atyánk. Mert elképzelhetetlen, hogy a teremtmény létezzen egy teremtő nélkül. És éppen ezért a teremtmény szívébe maga a teremtő oltotta bele az ő létének a tudatát. Csináltak már ilyen kísérletet, kegyetlen kísérlet, hogy egy csecsemőt úgy zártak el a világtól, úgy neveltek kísérleti alanyként, hogy soha senki nem beszélt neki Istenről. És amikor fölcseperedett és öntudatossá lett, a kísérletezők döbbenetére egyszer mire lettek figyelmesek, hogy a gyermek térden áll és beszélget valakivel. Honnan benne ez az ösztönszerű keresése annak, aki több, mint ő, aki nagyobb, mint ő, holott soha senki nem beszélt neki a Teremtő Istenről, akit lehetne keresni vagy megszólítani, akihez lehetne imádkozni. Nyilván Isten, a Teremtő oltotta belénk ezt az ösztönt. A neves tudós Milner írt egy érdekes könyvet, a relativitás és a csillagok szerkezete címmel, és így kezdi ez a neves tudós az ő könyvét, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A Biblia első sorával kezdi ez a tudós az ő tudományos könyvét. Egy neves biológus azt mondja, hogy elismerem, hogy a kísérleti munkáim során gyakran párbeszédben éreztem magam, ahol a partnerem nálamnál értelmesebbnek tűnt. Igen, sok tudós jutott már hitre éppen az ő kísérleti kutatásai rendjén, mert felismerte, hogy őt meghaladó intelligencia vonzásába került. Maga Voltaire, akit az ateisták szívesen a maguk táborába sorolnak, holott benne is volt ilyen összetettség, hogy tagadás is, meg istenkeresés is. Azt mondta Voltaire, hogy a világ értelmesen van megalkotva. Következésképpen egy értelem alkothatta meg. Newton intelligenciája egy más intelligenciától származik. Ezt mondja Voltaire, a neves tudósról, fizikusról, Newtonról, hogy annak intelligenciája egy más intelligenciától származik. És a neves német filozófus Kant azt mondja, hogy ahogyan egy arc azért szép, mert egy lelket tükröz, ugyanígy a világ is szép, mert általa meglátod Istent. Mert általa meglátod Istent. Richard Gubrand írja le, ez a kommunistából kereszténnél lett zsidó lelkipásztor, aki aztán evangélikus keresztény lelkészként szolgált Bukarestben, és 14 évet szenvedett a kommunista börtönökben a hite miatt. Ő írja le, hogy egy kommunista tudós úgy lett kereszténné, hogy otthon egyszerűen csak elcsodálkozott a kisgyermeke fülének a nemes görbületein, és elgondolkozott azon, hogy hogy is működik csupán a fül, amiről tudósok felfedezték, hogy az emberi fülben 24 ezer ideg végződés összpontosul. Azért, hogy képes legyen az információt begyűjteni és az agyhoz továbbítani. Csak egy ilyen kis szemlélődés, felismerés is lám egy Isten tagadó kommunista tudós keresztény hitre tud segíteni. Vagy ugyanő mondja, hogy figyelj meg csupán egy buzakalászt. Hogyha annak méreteit ellenőrzöd, elámulsz. Azt mondja, hogy egy 130 centi magas, 15 mm vastag szárral rendelkező teremtése Istennek a búzakalász. Ha ezt összehasonlítod egy ember által megtervezett épülettel, akkor úgy kell elképzelni, arányaiban, ugye hasonlítva, mint egy 375 méter magas toronyházat, ami körülbelül 100 emeletes, ami csupán egy négyzetméter területen áll. Elképzelhető ilyen? A mérnökök esetleg el tudnák képzelni fantáziájuk alapján, vagy tudnának rajzolni is ilyet a papírra, de a kivitelezők soha nem tudnának ilyet megépíteni. Ráadásul a tetejét mozgatja a szél, és nem törik el a szára. Sőt, a szárában minden nedvesség olyan magasra fölmegy, amit az emberi alkotás, ha leutánozna, csak nagy erőfeszítések árán tudna megvalósítani, hogy egy 375 méter magas, 100 emeletes tömbház tetejéig fölnyomja a vizet. Sok-sok pompa szükséges hozzá. És a teremtés csodáinak a szemlélése nyomán, ahogy mondta a neves német filozófus Kant, a világ szépségeinek a szemléléséből is Istent láthatja meg az ember. Ha keresi, ha nyitott szívvel figyel arra, amit Isten helyezett el, hogy aztán felismerve megszólítsa őt, és akár ilyen bizalmas párbeszédbe kerüljön vele, ahogy Jézus ösztönzi a tanítványait, így szólítsátok meg őt, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Persze sokan gunyolódnak azon, mint neves ateista filozófus is tette azt, hogy mi az eget meghagyjuk az angyaloknak és a madaraknak, és mi megtartjuk magunknak a földet. Csak hogy elfelejti az, aki így gondolkozik, mert tudjuk, hogy egy egész kelet-európai ateista, kommunista rendszert próbáltak erre a gondolatra fölépíteni, hogy mi megtartjuk magunknak a földet, nincs szükségünk az égre, meg a mennyei dolgokra, úgymond a láthatatlanokkal nem foglalkozunk, mert azok úgysem léteznek. Próbálták ugye évtizedekig belénk súlykolni ezt, és lám, kiderült, hogy aki tagadja a mennyet, aki ki akarja törölni a föld fölül az eget, az tönkreteszi a földet is. És az nem képes felépíteni ezen a földön egy értelmes társadalmi rendet, ahol az ember jól érezze magát. És hát ezért mondja Jézus a tanítványainak s nekünk, így imádkozzatok, ezt kérjétek, mi atyánk, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Jöjjön el a te országod. Ugye sokszor érte a vád a kereszténységet, különösen a kommunista, ateista propaganda részéről, hogy nem foglalkozik a kereszténység a földi dolgokkal. Hogy mindig csak az egekben jár, olyan elszállt, és nem törődik a világ nyomorúságával, bajaival, és jövünk majd mi, és felszabadítjuk ugye az elnyomott embert a kizsákmányolók uralma alól, és majd mi megteremtünk egy olyan társadalmat, ahol egyenlőség, testvériség uralkodik. Tudjuk, hogy ez a gondolat már az 1789-ben kirobbant nagy francia forradalom ösztönzője is volt. És mi lett a folytatása? Egy csomó vérontás, bosszúállás, zsarnoki uralom. És ennek aztán a nagy liberális gondolkodásnak a folyamánya lett az ateista, kommunista társadalom, ami miközben próbált egy új rendet megvalósítani itt a földön, aközben ember milliókat, tízmilliókat küldött a halálba, és tartott zsarnokság alatt. Igen, ezért teljesen könnyen visszautasítható az a vád, hogy a kereszténység nem törődik a földi dolgokkal. Emlékszünk, amikor Keresztelő Jánoshoz elment a nagy tömeg, hogy megkeresztelkedjék a Jordánnál, akkor jöttek különböző embercsoportok a kérdéseikkel a tüzes szívű prófétához, és kérdezték Keresztelő Jánostól, például a vámszedők, hogy mi mit cselekedjünk. Mit válaszolt nekik? Nem azt mondták Keresztelő, hogy keressétek az örök életet, hanem a vámszedőknek azt válaszolt a nagy és reális földi dologra vonatkozóan, hogy ne szedjetek, ne követeljetek többet, több vámot az emberektől, mint amennyi nektek rendeltetett, megparancsoltatok. Jöttek a katonák, ők is megkérdezték a bűnbánat súlya alatt, hogy mit cselekedjünk, és akkor nekik is nagyon reális választ adott. Azt mondta, elégedjetek meg a zsoldotokkal, és senkivel ne erőszakoskodjatok. Hogy az emberi kapcsolatokat akarta rendbe tenni, már Keresztelő János is az üzenetével. És akkor jön Jézus, és Jézus olyan példát ad nekünk, lássuk csak a közismert templomtisztítási jelenetet, hogy a szent helyet meggyalázta az ember a maga ocsmány pénznyerési, kereskedési szándékával, és akkor Jézus ostort vesz, és kiűzi a kufárokat, a kereskedőket a szent helyről, és azt mondja, ez az imádság háza, ez az én atyám háza. Ti pedig meggyaláztátok azt, és latrok barlangjává sülyeztettétek. Igen, Jézus itt a földön akarja megvalósítani az Isten uralmát. És szinte szokatlan, és nyilván, hogy a templom urai fel is háborodtak ezen, hogy ez a szelídnek hit vagy hirdetett Jézus hogy lép fel ilyen keményen és erőszakosan. De igen, a bűnnel szemben, a gonosszal szemben maga Jézus is, és Jézus követői is mindig határozottan léptek fel. És ezáltal lesz szebbé a világ, És erre megint sok szép történelmi példa van. Mikor a gazdag ifjú jött Jézushoz, akkor megkérdezte, hogy mit cselekedjem, az örökezet elnyerem. Jézus azt mondta, add el minden vagyonod, hozd a szegényeknek, és aztán jel és kövess engem. A 12. században, Franciaországban ezt a történetet olvasta Walt Péter, a híres francia előreformátor. És ő komolyan vette a Jézus szavát, amit egykor a gazdag ifjúnak mondott. Aki nem tudta megtenni Jézus kérését, ez a Walt Péter megtette. Gazdag lyoni sejem gyáros volt, és minden vagyonát szétosztotta a szegényeknek. És utána a Bibliát lefordította a francia nyelvre, és elkezdte barátaival járni a házról házra az embereket, és hirdetni az evangéliumot. És így indult el a Waldensek mozgalma, ami az egyház megújítását célozta, meg a társadalom megújítását, mert lám, nem a prédikálással kezdte, hanem a vagyon a szétosztásával, szegények megetetésével és fölruházásával. Hogy jöjjön el az Isten országa, és legyen meg Isten akarata ezen a földön, úgy, mint a mennyben. És ezt tűzte ki maga elé nagyon sok olyan követője Krisztusnak, akik azért munkálkodtak, hogy ezen a földön megszűnjön a zsarnokság, az igazságtalanság, például a rabszolgasság, ugye? Tudjuk, hogy Wilberforce Vilmos annak idején Angliában egészen a parlamentig juttatta az ő harcos követelését, hogy szüntessék meg a rabszolgaságot. Már 1789-ben nyíltan fellépett a rabszolgaság aljas, embertelen intézmény ellen. Persze, hogy el akarták hallgattatni. Kemény küzdelme nyomán végül is 1807-ben törvénytelennek nyilvánították a rabszolgaságot. Amikor Alekszandr Szolzsenicin annak idején a Szovjetunióban az ő ellenálló mozgalmának írásainak a nyomán megkapta a béke Nobel-díjat, a Nobel-díj átvételekor mondott egy beszédet, és azt mondta, hogy az igazság egyetlen szava többet ér, mint az egész világ. Az igazság egyetlen szava többet ér, mint az egész világ. És ekkor ő a saját tapasztalatára utalt. 1966-ban, ugye amikor még a Szovjetunió keményen állt a lábán, egy nyilvános felolvasó estre kérték fel, és ő ahelyett, hogy a műveiből olvasott volna fel, egyszerűen felszólalt a szovjet cenzúra ellen, a KGB-nek az embertelen munkája ellen, és ez a vártnál sokkolóbb hatást keltett. Erre később így emlékezett vissza, majd minden mondat úgy robbant a levegőben, mint a puskapor. Akkor döbbentem rá, hogy mennyire ájtoznak az emberek az igazságra. Mennyire akarták hallani az igazat. Akkor jött rá Szolzsenicin és társai a kemény ellenálló mozgalom kibontakoztatása rendjén, hogy egy ilyen fegyverekre, vérontásra, zsarnokságra épült hatalmat, amelyik a hazugság propaganda gépezetét működtette, amelyik a csalásra és a terrorra épült fel, egy ilyen uralmat nem a fizikai erővel lehet szétporlasztani, hanem úgy, hogy szembe megy az igazság erkölcsi ereje, a tiszta beszéd, a következetes lelki küzdelem egy ilyen gépezettel. És lám, győztek. Igaz ugyan, hogy közben Szolzsenicin megjárta a gulágot, meg is írta két vaskos kötetben az ő ottani tapasztalatait, de végül az igazság győzött. Mert hogy a keresztjének így értelmezik a Jézus tanítását, az imádságra buzdítását. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, itt a földön, úgy, mint a mennyben. Azaz a te uralmad legyen láthatóvá egyén életekben, család életekben és a társadalom életében. És nyilván így lehet a keresztény ember kovász ebben a világban, amelyik úgymond megkeleszti a tésztát azért, hogy végül élvezhető kenyérré váljon a világ élete. Kérdés, hogy mi egyénileg, családilag, gyülekezetileg, közösségileg mit teszünk annak érdekében, hogy jöjjön el az ő országa, valósuljon meg az ő uralma, milyen látható formában itt, ezen a földön. Legyen meg az ő akarata. Ez sokszor az én akaratomnak kell megtörnie. Mert jaj, de makacsul, szembe tud helyezkedni sokszor Isten akaratával az emberi akarat. És amíg az meg nem törik, és nem rendeli alá magát az isteni akaratnak, addig Isten uralma, Isten országa, Isten akarata nem lesz láthatóvá az életében. Egy Julia nevű drogfüggő fiatalasszony mondta el a börtönbe való szabadulása után, ahova a drogforgalmazás miatt került, hogy a börtönben keresztényekkel találkozott, ott élő hitre jutott, megszabadult a kábítószer fogságából is, aztán, mikor kikerült a börtönből, az ő bizonyságtevő élete nyomán megtértek a szülei is, és az ő férje is, és akkor elmondta azt, hogy mindez annak a Krisztusnak köszönhető, akinek követei még a börtönfalain belül is hiteles bizonyságot tudtak tenni arról, hogy mit jelent, mikor jelen van az Isten országa, az Isten uralma itt ezen a földön, és mit jelent, mikor egy-egy emberi akarat alárendeli magát az Isten mentő szándékának. És akkor nyilván, hogy jön a változás. Egyéni szinten, családi szinten, közösségi, nemzeti szinten. Lehetne beszélni arról, hogy a történelem során éppen az evangélium, az Isten uralma, az Isten hatalma, az ő cselekvő jelenléte milyen nemzetmentő volt sok európai keresztény nemzet életében. Mert ott, ahol komolyan veszik Isten jelenlétét, Isten akaratát, Isten uralmát, ott valóban ő eljön, megvalósítja az ő jelenlétét, és ennek látható nyomai lesznek mindazok életében, akik komolyan veszik ezt a kérést, és engedik, hogy Isten országa, hatalma, uralmat vegyen rajtuk, és az ő akarata érvényesüljön az ő életükben. Hogy állsz te ezzel, kedves testvére? Hogy a te akaratod mennyire rendeltetett alá az ő akaratának? Mennyire szívügyed az, hogy jöjjön el az Isten országa. Legyen egyre láthatóbb az Isten uralma. Az én életemben, te életedben, családod életében, gyermekeid, unokák életében. Legyen látható ebben az Európában, ahol sajnos nagy veszély fenyegeti a megrodgyant kereszténységet. Ahol nagyon nagy szükség van olyan hitüket bátran fölvállaló Krisztus követőkre, akik naponta őszinte szívből, nem ledarálva, nem szokásból, hanem tüzes szívű kérést megfogalmazva mondják, mi atyánk, jöjjön el a te országos, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mert ez a mi új évi kihívásunk, nagy feladatunk, és hisszük, hogyha ennek eleget teszünk, akkor egyre kevesebb megtört élet lesz körülöttünk, akkor egyre inkább látható lesz bennünk is az ő uralma, és ennek áldásait tudjuk gazdagon szétosztani mindazoknak, akiket reánk bíz Isten ebben az új esztendőben is. Amen. Kértek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival, énekeljük el a 454-es ének első két versét. A 454. ének így kezdődik: Nagy Isten téged imád, menj minden lakója. Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy így szólíthatunk meg újra és újra, mi atyánk, aki nem csak egy-egy ember ura akarsz lenni, hanem aki be akarod vonni megváltott gyermekeidet a te szeretett közösségedbe. Azért, hogy mindnyájan egyformán érezzünk téged atyánknak, Istenünknek. És érezzük azt a testvéri közösséget, ami a te közeledben megszületik. Hogy mindnyájan ugyanannak a nagy családnak, lelki közösségnek a tagjai lehetünk. És mindnyájan egyformán részesülhetünk a mennyei megterített asztal javaiból. Köszönjük bűneink bocsánatát. Köszönjük a lélek kenyerét. Köszönjük a menny békességét, amit mindnyájunknak fölkínálsz újra és újra. Köszönjük, hogy újra itt lehetünk. Veled kezdhetjük ezt az új esztendőt. Veled mehetünk tovább az új esztendő újabb és újabb állomásain át. Afelé a mennyei cél felé, amit te szabsz elénk. Könyörülj rajtunk, hogy senki és semmi el ne térítsen minket a mennyei céltól. Könyörű, hogy miközben földi kis tennivalóinkat végezzük, el ne felejtkezzünk arról, hogy mi a menny polgárai vagyunk. Hogy kaptunk mennyei útlevelet tőled Jézus érdeméért. Vigyázzunk arra, útközben el ne veszítsük, hogy majd bebocsátást nyerjünk a te dicsőségedbe, amikor lejár ez a földi futás. Mert olyan hamar földi létünk határállomásához érkezünk. És ott át kell lépni azt a határt, amitől olyan sokan úgy félnek, mert nem tudják, hogy mi vár a határon túl rájuk. Mint ahogy sokan szorongva lépnek be egy ma is zilált, bizonytalan, talán veszélyekkel teli országba. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te nem egy veszélyes országba, uralomba hívsz minket. Sőt, itt a bűn által veszélyessé vált világban akarod megvalósítani a te békességednek, szeretetednek, tisztaságodnak, jóságodnak az uralmát. Annak a szentségnek az uralmát, amire oly nagy szükségünk van. Urunk, ehhez legyen meg a te akaratod, akár sokszor a mi önző akaratunk ellenében is. Könyörülj, hogy soha ne akarjunk ellenállni a te üdvözítő, megtartó szándékodnak, s hadd tudjuk elismerni, hogy te vagy az Úr, és mi vagyunk a te engedelmes szolgáid, de akik egyben gyermekeid, sőt barátaid is lehetünk Jézus Krisztus által. Köszönjük ezt a kitüntető lehetőséget. Könyörülj, hogy ezt soha el ne játsszuk, sőt ezt megbecsüljük, és ezzel élni tudjunk javunkra, mások örömére és hasznára. Urunk, hadd könyörögjünk mindazokért, akiknek életében még nem látszik a te uralmad. Erősödjön, növekedjen a te isteni jelenléted gyerekeink, unokák életében, Európa nemzeteinek sorában, hogy ne valljon szégyent ez a vén keresztény Európa. Hadd legyen hódítóvá, vonzóvá az ide özönlő idegen vallásúak számára a keresztjének tiszta élete, szeretete, szentsége, áldozatkészsége. Köszönjük neked, hogy így jössz velünk az új esztendő hétköznapjaiba, és hisszük, hogy megtartó szereteted elég nekünk minden helyzetben. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondjál ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt újra az Úrtól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Tessék, hallgassuk meg a hirdetéseket. Az adakozás rendjén újra hirdettem azt, hogy a szeretett szolgálati persejbe külön adományokat fogadunk el egy 3,5 éves Mócsi kisfiú orvosi kezelésének az anyagi támogatására. Leukémiás beteg ez a Mócsi református kisgyermek, és szülők révén a lelkipásztor jutott el a kérést hozzánk is, hogy segítsünk lehetőségünk szerint. Folyamatosan zajlik a gyermek gyógykezelése, és jó jelek mutatkoznak. Hisszük, hogy mi is tudunk segítségül szolgálni a mi adományainkkal neki. Prezsbiter testvéreket kérem, hogy most istentisztelet végeztével vegyék át a meghívókat a főgondnok testvérünktől, ma este az istentisztelet folytatásában évkezdő prezsbiteri gyűlés lesz. Várunk szeretettel minden prezsbiter testvért. Most testvérek, folytassuk együttlétünket énekelve a megkezdett 454. ének harmadik versét. 454-es ének harmadik verse így kezdődik. Legjobb, amit te akarsz, Szent Isten, mindenhol. Halljuk meg a mi hitünket, testvérek, a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét, Te benned bíztunk elejétől fogva. Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és Szentlélek Isten megtartó közössége legyen velünk. Amen.